Kedves gyülekezet, kedves testvérek, János evangéliumából olvasom a Isten igéjét, János evangéliumának a 17. fejezetéből, a 17. verset hallgassuk meg fennállva. Tehát János evangéliumának 17. fejezetének a 17. verse így szól: Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ma délelőtt, vagy ma reggel az imaórán Ézsaiás próféta könyvéből olvastam föl egy rövid gondolatot, vagy egy rövid részt, aminek a lényege az volt, hogy elesett a hűség az utcán, és a jogosság nem áll meg, ami előtt tulajdonképpen a Szentíró Ézsaiás próféta egy nagyon kedvezőtlen és egy nagyon szomorú leletet ír le az ő népe életéről, arról a népről, akinek Isten, akinek a feladata az lett volna, hogy Isten hatalmát, szeretetét mutassa meg ebben a világban, de ahelyett arról olvasunk az igében, hogy egy egészen más útra tért az Isten népe, és még olvasni is keserűség, szomorúság, látni azt, ami változott az Isten népe, de nem csak, ahogy említettem, nem csak akkori időkről szól ez a rész, hanem azt láthatjuk, hogy sajnos a bűneset után, miután az ember elfordult Istentől, ez a látlelet, mondhatjuk, hogy általánossá vált. Általánossá vált ez akkor, amikor Isten igéje arról beszél, hogy Noé napjaiban, Lót napjaiban hogyan éltek az emberek, majd aztán arról is olvasunk Jézus idejében, amikor lenézett Jeruzsálemre, hasonló dolgokat látott, és ezért sírt Jézus Jeruzsálem felett, hogy ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és nem akarsz visszatérni ő hozzá. És arról beszéltem, hogy semmit nem változott azóta sem a világ, láthatjuk, hogy a hűség elesett az utcán, a jogosság nincsen jelen ebben a világban, és látjuk azt, hogy hogyan támad az egyik ember a másik ember ellen. Egy szomorú képet mutatott Isten igéje erről a világról. És én arról beszéltem, hogy de Isten bennünket egy más életre hívott el. Egy más életre hívott el, amiben persze mi nem tudjuk megváltoztatni az egész világot. Nekünk arra nincsen hatásunk, hogy ez a világ megváltozzon. Ahogy említettem itt ott reggel a testvéreknek, hogy ha csak körülnézünk a magunk életében, akkor azt látjuk, hogy milyen hatalmas ez a világ, és mennyire igaz az, amit a Zsoltáros mond, hogy ó, kicsoda az ember, hogy milyen aprók, milyen kicsik, milyen törékenyek vagyunk, és hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy mi vagyunk mi ehhez a hatalmas világhoz, akkor az a kép jutott eszembe, amikor az ember lát egy hangyabolyt, és látja azt, hogy ezek a kis hangyák hogyan jönnek, mennek, de egyszerűen képtelen megszámolni, és arra gondol az ember, hogy ó, milyen kicsi, apró teremtmény ez, még kisebb, mint mi vagyunk, és ő is mennyire egyedül van, még annak ellenére is, hogy körbeveszik sokan. És mi is ebben a világban egy kicsi részt érünk el a hétköznapokban. Azt mondtam, hogy 200-300 vagy 400 ember az, de sokkal kevesebb az a ismerősi kör, akivel naponta találkozunk. Hát hogyan tehetnénk mi ezért a világért valamit? De Isten azt mondja, hogy tehetünk valamit ezért a világért. Méghozzá úgy, hogy a magunk kicsi helyén, talán a szeretteink vagy barátaink között mi nem éppen így éljük meg a mi életünket. Tehát jobbá akarjuk tenni ezt a világot. Mert Istentől kaptunk valamit, amivel nekünk el kell számolni. Erről szól a mai ige, az útmutatónk mai igéje, és amit az előbb fel is olvastam, bár egy kicsit hosszabban, mint az az egy vers, vagy az az egy vers részlet, ami ki volt jelölve ott Lukács evangéliumában Jézus szavaiból, hogy igenis Isten bennünket valamivel megajándékozott, és arról beszél, hogy nekünk ezzel el kell számolni. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, mi hívő emberek, hogy a szó jó értelmében sokszor irigykedünk azokra az emberekre, akiket Isten igéje elénk állított, és itt tényleg a jó értelmében, jó szó jó értelmében gondolok erre, hogy nem vagyunk irigyek ezekre az emberekre, de azért irigyeljük azt, hogy Isten hogyan áldotta meg őket, irigyeljük tőlük, vagy irigyeljük az életükből azokat az áldásokat, amiket Isten adott nekik, és nem csak a bibliai hithősökre gondolok, hanem azoknak az embereknek az életére, akiket Isten megáldott, és különösképpen felhasznált az ő szolgálatában, és hát így gondolhatunk akár Lutherre, Calvinra, vagy gondolhatunk John Wesleyre, ugye a metodizmus megalapítójára, vagy Whitfieldre, a másik nagy prédikátorra, vagy azokra az egyszerű emberekre, akiknek az életében láthatjuk azt, hogy Isten milyen áldást hozott az életükre. Tehát, hogy mindig ott van bennünk, hogy olyan jó látni azt, hogy Isten megáldotta őket, hogyan hirdették Isten igéjét, de ezen kívül megláthatjuk, hogy valahogy az Isten áldása jelen volt az ő életükben is. És valljuk be, hogy amikor ezeket olvassuk, vagy ilyen emberekről olvasunk, vagy a Szentírásban, vagy könyvekben, akkor ott van bennünk az a gondolat, hogy ó, milyen jó lenne, hogyha Isten bennünket is hasonlóképpen megáldana. És arra nem gondolunk, amiről beszél is az evangélium, beszél is Isten igéje, hogy akinek többet adtak, azoktól többet is fognak számon kérni. Igen, jó őket látni, de azt is látnunk kell, hogy amit Istentől kaptak, azt Isten számon is kéri rajtuk. És amikor mi az áldásokat kívánjuk Istentől, legyen ez lelki, vagy akár anyagi áldás, mert erre mindenképpen vágyunk a mindennapjainkban, akkor arra is gondolnunk kell, hogy Isten megadja nekünk ezeket az áldásokat, akár lelkileg, akár testileg, de Isten ezeket számon is kéri. Az előbb ezt énekeltük, hogy üres kézzel kell mennem, és járnom, állanom az Úr elé. Erről az énekről nekem mindig túricsérő Jenő bácsi jutott eszembe, ez az idős cigány ember, aki ma már nincsen közöttünk, hanem az örökkévalóval, a szentek közösségében van, és ő olyan sokszor énekelte el ezt az éneket, és olyan sokszor kérte azt, hogy a gyülekezetben ezt az éneket énekeljük, mert mindig úgy érezte, hogy neki sokkal többet kell tennie, mert ő Istentől sokkal többet kapott. És mindig hálát adott azokért, az ajándékokért, amit Istentől kapott, pedig egy egyszerű cigányember volt. Egy egyszerű ember, aki mondhatjuk, hogy a falunak a cigány során élte le az ő életét. De volt szakmája, megbecsülték az emberek, kovácsként dolgozott, és még amikor én megismertem, akkor már ő nyugdíjas volt, akkor is többen mentek hozzá. Nagyon egyszerű dolgokért, hogy élezze meg a kaszát, vagy a fejszét, ugye, mert sokkal jobb volt az, amit kiégetett előre, megedzette. Tehát, hogy még akkor is mindenkinek segített, és mindenkit próbált, mindenkinek próbált segíteni a maga módján. Pedig egy egyszerű ember volt. És mégis mindig úgy érezte, hogy Isten neki annyi ajándékot adott, és ezért mindig kérte azt, hogy énekeljük el, mert mindig azt érezte, hogy ő annyit kapott Istentől, de vajon hogyan számol el vele, ő mennyit tudott ebből továbbadni. És elgondolkodhatunk mi is azon, hogy kaptunk Istentől valamit, de azt hogyan adjuk tovább? Milyen módon számolunk el azokkal az ajándékokkal, amit Istentől kaptunk, és mi pedig mindig csak kérünk, mindig csak várjuk az Isten ajándékait, de soha nem gondoljuk át, hogy ezekkel az ajándékokkal, ezekkel a lehetőségekkel nekünk Istennel el kell számolnunk. Emlékezzünk csak arra a kis rövid történeti Jézusi példázatra, amit szoktunk emlegetni, de talán egy kicsit más szemszögből vizsgálva, amikor elmondja az Úr Jézus annak a gazdag embernek a történetét, akinek sok termet is lebontotta a régi csűréit, újakat épített föl, és ugye behordatta a gabonákat, aztán hátradőlt, és azt mondta, hogy jól van, én lelkem, most már megnyugodhat sok időre, sok vagyonod van eltéve, és az Úr megszólította, hogy de barátom, mit érsz vele, mert ma, ha elkérik a te lelkedet, akkor hogyan számolsz el vele? És mi mindig arra gondolunk, hogy hát igen, nem kell gyűjteni a kincseket, mert hát hogyan fogunk elszámolni az életünkkel, ha csak a földi dolgokra gondolunk. De nem csak erről szól ez, hanem arról is, hogy kaptunk Istentől valamit, amiket mi berakunk a csőbe, és hátra dőlünk, hogy de jó, ezt meg ezt meg ezt meg ezt kaptuk az Úrtól. De mire megyünk vele? Elraktározzuk. Van egy történet a Szentírásban, amit szépen ismerünk mi is, amiben szintén a csűről szól, az elraktározásról szól a történet, de egészen más módon. Emlékezünk csak József történetére, amikor ő is a 7 éven keresztül jól termést, azt hatalmas csűrökbe rakta be, mert sokkal több volt, mint ami kellett abban a 7 évben. Miért? Azért, hogy majd a 7 szűk esztendőben tovább tudja adni. Hát, ha megnézzük a két történetet, akkor József azért rakta félre, hogy azt továbbadja, majd a kellő időben, de sajnos a gazdag emberről ezt nem olvassuk. Tehát hogyan adjuk mi tovább ezeket a dolgokat? És egy kicsit talán visszatérve arra, amit a előttünk járó hithősökről, vagy azokról az emberekről szóltam, akinek az élete példa előttünk, és az áldásokat, amiket ők kaptak, azt mi is irigykedve, vagy vágyakozva nézzük, és talán meg is kérdezzük, hogy hát ők miért kaptak többet, mint mi. Mi miért nem kapjuk meg ezeket az ajándékokat? És arra kellett gondolnom, hogy lehet azért, mert nem tudnánk vele jól bánni. Mert kinek ad az Úr? Annak, aki méltó rá. Annak, aki fölkészült arra, hogy ezekkel az adományokkal jól bánjon. De mi kell ahhoz, hogy ez a miénk legyen? Mi kell ahhoz, hogy átéljük mindazokat, amiket átélt Dávid, vagy akár Salamon, vagy talán az a már említett hithősök, hogy mi is hasonlóképpen átéljük az Isten csodáit, vagy az Isten áldásait az életünkben. Hát erről szól Jézusnak az előbb felolvasott a János evangéliumában, illetve a főpapi imájában való imádság részlete. Azt mondja az Úr Jézus, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Tehát hogyan lehet miénk az az áldás, amit mi várunk, amit mi szeretnénk, ha jelen lenne az életünkben, és ami miatt sokszor szomorkodunk, hogy miért nincsen meg, azért, mert nincs ott az életünkben az a szentség, amit Isten szeretne, hogy az életünkben jelen legyen. És Isten áldást akar az életünkben, de enélkül, a szentség nélkül nincsen és nem is lehet az az áldás, amire mi vágyunk. De mit jelent ez a szentség? Mert olyan szép ez a gondolat, hogy az Úr Jézus azért imádkozik, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, hogy legyenek szentek. Szentek, mint aki végképpen az Isten is szent. Mit is jelent az a szentség, amiről az Úr Jézus itt beszél? Az egyik dolog, amit ezzel kapcsolatban nekünk tudnunk kell, a szentséggel kapcsolatban, hogy mit is jelent az a szó, hogy szent. A szent szó azt jelenti, hogy Isten számára valaki elkülönített. Tehát a szent azt jelenti, hogy félre van téve Isten számára. Ez jelenti a szent szó is. Nézzük csak meg a szentírást, amikor azt látjuk, hogy amikor a szent sátorról beszélünk. Miért szent a sátor? Azért, mert az Isten számára van elkülönítve. A szent edények, amiket Isten számára elkülönítettek. Tehát, hogy az ő számára vannak fenntartva. És ugyanígy igaz az is, amit a Szentírásban olvasunk, hogy voltak emberek, akik el voltak különítve az Isten számára. Ilyenek voltak a szent papok, ilyenek voltak a léviták, akiket Isten a szolgálatra elhívott. Persze emlékezünk csak Keresztelő János történetében, olvassuk azt, hogy Zakariás éppen akkor, amikor Isten neki megmutatta, és a számára elmondta az ő akaratát Keresztelő Jánossal kapcsolatban, éppen akkor is el volt különítve. Ugye felkészült arra a szolgálatra, amikor ő ment be a templomba, és ő volt, aki imádkozott, és aki a szolgálatot elvégezte, akkor is a szent feladatra volt félre elkülönítve. Tehát mit jelent az, hogy szent valaki? Az, hogy Isten számára van elkülönítve. Tehát ilyenek voltak a papok, a léviták, de tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy szent nemzetség vagytok. Ugyanez volt Isten népe népével, és amikor szentől elkülönítette az Úr a többi néptől, maga hívta el azért, hogy neki szolgáljon, és hogy az ő dicsőségét hordozza. De nézzük csak meg Isten népét. Nézzük csak meg azokat az eszközöket, amiket Isten az ő szentségére elkülönített. Azok mindig alkalmasak voltak erre a szolgálatra. Isten nem azért választotta ki ezeket az embereket, nem azért választotta ki az ő népét, mint hogyha ők mindenkitől különbek lettek volna. Mint hogyha Izrael népe jobb lett volna a többi népről. Hát nézzük csak meg. Nézzük meg azt az ő történelmükben, hogy milyenek voltak. Vagy ma, amikor elolvastam Ézsaiás próféta könyvéből azt a részt, amikor a próféta szomorkodik az ő népe felett, mert elhagyták az urat, és néhány dolgot hagy említsek, mert kezeiteket bemocskoltátok vérrel, ujjaitok ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonosz suttog, nincsen, aki az igazság mellett szólna, nincsen, aki az igazságosan perelne, a haszontalanban bíztok, hazugságot beszéltek, gonoszt fogadtok, és vétket szültök. Hát nem olyan dolgok, amiről azt mondanánk egy néppel kapcsolatban, hogy ez az, ami példaként lehet előttünk. Tehát egy elkülönített, egy szent nép, akiről azt olvassuk, hogy hát nem volt mindig méltó arra az elhívásra, amire Isten őt elhívta. Tehát, hogy amikor a szentről beszélünk, amikor Isten igéje azt mondja, hogy ti, akik szentek és szeretettek vagytok, nem azért vagyunk mi szentek, mert mi jobbak lennénk bárkitől is. Vagy alkalmasabbak vagyunk bárkitől is azért, hogy az Isten szeretetéről beszéljünk. Nem azért vagyunk szentek, hanem azért, mert Isten elkülönített. És azt látjuk a Szentírásban, hogy voltak emberek, akiket Isten elkülönített, és mégis nem Isten dicsőségét szolgálták. Gondoljunk Élire és fiaira, majd aztán később Sámuel fiaira, akik hasonlóképpen Béliál fiai lettek, vagy Isten népe, aki olyan kevésszer ragaszkodott az Isten szavának, szavához. És amikor Dániel azt mondta, hogy nem a mi magunk igazságában, hanem a te nagy kegyelmedben bízva hozzuk eléd a mi esedezéseinket. Tehát nekünk fontos a szívünkbe vésti azt, hogy egyedül csak az ő kegyelme miatt lehetünk szentek, elkülönítettek. Viszont az is fontos, amit Isten igéje elénk állít, és amit Péter így mond az ő második levelében, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát, hogy elkülönített, de azért, hogy mi az ő világosságáról tegyünk bizonyságot. Az ő szavát, az ő akaratát, az ő szándékait képviseljük ebben a világban. És soha ne feledkezzünk el azért arról, hogy miért lehetséges ez. Mert azt mondja Isten igéje, mert nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltattatok meg a ti atyáitól örökölt hiába valóságban, hanem drága véren, a szeplőtelen bárány vérén, a Jézusén. Amiért minket Isten elkülönített, amiért magához vont, és amiért mi szolgálhatunk neki, az nem azért van, mert mi jobbak vagyunk, hanem azért, mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. De ez bennünket kötelez valamire. Pál azt mondja a korintusi a levélben, a 6. fejezetnek a végén, az 1. korintusi levélben, hogy nem tudjátok-e, hogy ti a Szentlélek temploma vagytok, és nem a magatokéi vagytok, hanem az Úré. Mit jelent a szentség? Egyrészt jelenti azt, hogy Isten elhívott bennünket, elkülönített bennünket. Másrészt pedig jelenti a hívő ember számára azt a, mondhatjuk, egész életre való feladatot, amiről szintén Pál apostol beszél, amikor azt mondja a 2. korintusi levél 7. fejezetének az elején, mivel nekünk ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez, ami megszentelésünket. Hogy mit jelent ez, az már világossá válik egyértelműen Pál apostol szavaiban. A korintusi levélnek az elején olvassuk azt, hogy Pál úgy szólítja meg a korintusi gyülekezetet, amikor megszólítja őket, akkor azt mondja, hogy ti szentek és szeretettek. Egy gyülekezet, akire az apostol azt mondja, hogy szentek vagytok. Ami olyan szép gondolat, hogy Isten szenteknek szólít bennünket. És aztán, amikor kezdjük olvasni tovább, vagy folytatjuk az olvasást a korintusi levélben, utána egy kicsit az ember hátra hőköl, és egy kicsit megrökönyödik azon, hogy de miről beszél az apostol? Az előbbig azt mondja nekik, hogy szentek, a következő néhány vers után pedig arról beszél, hogy szomorúan hallja, hogy patvarkodások, irigységek vannak közöttetek, hogy viszályok vannak és felfuvalkodottságok, sőt, még paráználkodásról is beszél az apostol. Hát akkor hogy van ez? Ha ti szentek vagytok, akkor hogyan lehet ez a ti életetekben? Igen, mert az elhívás szerint szentek vagytok, de az életgyakorlat, amire Isten benneteket elhívott, ez sajnos nem valósult meg. És Istennek az a nagy szeretete, hogy azon fáradozik, hogy ez az elhívás, ez a szent elhívás, ami Isten nekünk adott, az összhangban legyen azzal az élettel, azzal az élet szentséggel, amit Isten szeretne a mi életünkben elvégezni. És amikor Pál apostol leveleit olvassuk, akkor tulajdonképpen mindvégig azt látjuk, hogy Pál azért írja ezeket a leveleket, azért tanítja a tanítványokat, azért sokszor megfeddi őket, mert szeretné azt, hogy az az elhívás, amire Isten őket elhívta, az valóban legyen ugyanolyan az életünkben, az élet szentségükben, amit Isten elénk állított, ami megváltó Jézus Krisztusunkban. Tehát a korai kereszténységben is probléma volt az életszentség és az elhívás közötti különbség. Tehát az, hogy nem mindig úgy éltek az Isten népe, ahogy az arra Isten elhívta őket, de én azt gondolom, hogy ez nem változott meg. Ha arról beszéltünk reggel az imaórán, hogy Ézsaiás próféta elmondja, hogy milyen az Isten népe, és hogy milyen szomorú látni azt az életet, amit Izrael népe él, akkor elmondhatjuk, hogy olyan szomorú látni azt is, amikor az Isten népe között nincs meg az az életszentség, amire Isten elhívott bennünket. De hogyan lehet miénk ez az életszentség? Az, amiért elhívott bennünket, hogy a szent elhívás és a mi életünk az valóban mutassa az Isten hatalmát az életünkben. Vagy az ember törődjön bele, mert sokszor gondolunk arra, hogy ó, hát törődjünk bele, hogy nem lehetünk tökéletesek, nem lehetünk szentek. És mi ebbe törődjünk bele, vagy gondoljunk bele abba, hogy hát tulajdonképpen Isten az ő kegyelme által tart meg bennünket, és hát Isten is láthatja, hogy mi csak ennyire vagyunk képesek, vagy erre van erőnk. Igen, olyan könnyedén tudjuk magunkat ezen a területen mentegetni. Mentegetjük, ahogy az előbb felolvasott igeszakaszban olvasuk, hogy hát az Úr még halogatja az ő visszajövetelét, és egyébként is majd elnézi nekünk a mi gyengeségeinket, a mi botlásainkat. Isten elnézi. Nyilvánvaló, mert ha nem nézné el, akkor nem maradhatnánk meg. De nekünk erre játszani, ahogy szokták mondani, az nem tisztességes dolog. Hogy mi mindig arra gondolunk, ó, hát elkövetjük a bűnt, nem vagyunk olyanok, amilyenek kellenek, de hát Isten csak megértő lesz hozzánk. Nem erre tanított bennünket a Krisztus, hanem azt mondja, hogy ha én szent vagyok, ti is szentek legyetek. Tehát ezt a fajta szentséget állítja elénk az Úr. Miért? Azért, hogy az áldás jelen legyen a mi életünkben. És visszatérve az elejére a mi szolgálatomnak, arról beszéltem, hogy úgy vágyunk arra, hogy olyan áldás legyen az életünkben, mint egyes emberek életében volt. Akár a Szentírásban, vagy talán azok, akik előttünk jártak, elődeink. Hogy de jó, hogy az ő életükben láttuk az áldást, és olyan jó lenne, ha mi is átélnénk azt. De hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy arra a szentségre törekszünk, amire Isten bennünket elhívott. Hogy az elhívásunk és az életünk az ne két dolog legyen, hanem az igenis egybeforjon. De hogyan lehet ez? Az Úr Jézus ezért imádkozik. Azt mondja, szenteld meg őket a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. Testvérek, Jézus arról beszél, hogy ami át tudja formálni a mi életünket, az nem más, mint Isten igéje. Az Isten igéje, amit elénk állított, amit nekünk adott, ami a ma a kezünkben lehet, és az az ige, amit ha olvasunk, és amiben ha elmélyedünk, akkor az át fogja formálni a mi egész életünket, az ő szent lelke által. És minél többet olvassuk Isten igéjét, annál inkább átformálja. És minél kevésszer vesszük elő az Isten igéjét, annál kevesebbet formál át belőlünk. Jézus nagyon világosan beszél, a te igéd, a te szabad, az, ami át tudja formálni a mi életünket. És nézzük meg az előttünk állókat, akik nem voltak tökéletes emberek, de akik mindig figyeltek az Isten szavára. És a kellő pillanatban mindig komolyan vették az ő szavát, és ezért Isten megáldotta őket. Elkülönítette, és megáldotta, és szentítette őket. És így tesz bennünket is szenté az ő igéje által, ha mi figyelünk az ő szavára. És ha nem, akkor Isten a számon kéri rajtunk. Kaptunk valamit Istentől, kaptuk az életünket, kaptuk az elhívásunkat, kaptuk Isten igéjét is, és ezerféle dolgot kaptunk, amiért hálásak lehetünk. És tegyük fel ma a kérdést magunknak, hogy mi hogyan élünk ezekkel. Akár azzal, hogy van Isten igéje a kezünkben, olvashatnánk, vagy olvashatjuk, de nem tesszük annyiszor, amennyiszer kellene. Vagy kaptunk ajándékokat Istentől, amiket elrejtünk, ahogy a bibliai szöveg mondja. Vagy kaptunk anyagi ajándékokat, amikkel élhetnénk, de amiket berakunk a csűrünkbe, és hátradőlünk, hogy nyugalmunk lehet, mert sok időre, sok mindenünk van eltéve. Az Úr pedig megszólít, hogy de barátom, ha eljövök, hogyan fogsz ezzel elszámolni? És mire mész mindezzel? Isten szeretné, ha mi komolyan vennénk az ő szavát. Üres kézzel kell mennem, s állanom az Úr elé. Vagy van kéje az én kezemben, és azt mondhatom, hogy Uram, ezt és ezt tettem, de nem is kell nekünk mondani, mert az Úr azt látja. Akinek sokat adtak, attól sokat kérnek számon. Hát, hogy mennyi a sok, mert mi szeretjük ezt elmondani, hogy jó, de hát mi nem sokat kaptunk, mi csak keveset. Hogy mennyi a sok, és mennyi a kevés, ezt nem mi döntjük el, hanem az Úr. És hogyha mi azt a kicsit elrejtettük, akkor Isten azt fogja számon kérni rajtunk. És hogyha azt a sokat rejtettük, akkor azt. De a fontos az, hogy amit kaptunk az Úrtól, azt mindig számon fogjuk ki, fogja rajtunk kérni. Adja az Úr, hogy amikor majd visszajön, akkor azt mondja mindannyiunknak, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak, gyere be a te Urad örömébe. Hát adja meg nekünk Isten azt az örömet, amit ott kaptunk, vagy kapunk majd az ő országában. De lássuk meg Isten örömét, ajándékait már itt ezen a földön, amikor a szolgálatunknak a gyümölcseit láthatjuk, és amit Isten, amivel Isten bennünket napról napra megelégít, és amivel Isten bennünket megajándékoz szolgálatunkkal kapcsolatban. Hát adja az Úr, hogy mindezt éljük át az Isten dicsőségére. Amen.